Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Választási hétről is beszélhetünk akár, hiszen vasárnap volt Moldova köztársaságban, ma pedig az Amerikai Egyesült Államokban zajlik a voksolás, ezért hát arányokról, győzelmekről, veszteségekről és mindenféle egyéb konzekvenciákról beszélünk. Egyelőre a Pruton túli helyzetet veszük górcső alá, de azért a Dunán túli állapotokra is kicsit kitekintünk, mert ott is egy atipikus történet zajlik Bulgáriában. A tetőterasz meghívottja pedig nem más, mint ahogy már beígértem egyébként a hallgatóknak, hogy a Magyar Külügyi Intézet vezető elemzője Barabás T. János van velünk. Köszönöm, János, hogy elfogadtad a meghívást. Sűrű programod dacára szakítottál időt ránk, és itt vagy velünk adásban.
Nagyon szívesen üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Talán onnan vegyük föl a fonalat, hogy van egy győzelem, amivel Kisinyovban még igazándiból nem tudnak mit kezdeni, ugye az obligát nyilatkozatok elhangzottak, viszont van egy jövő évi parlamenti választás, és a múltkori beszélgetésünk során utaltál arra, hogy ez a meccs még korán sincs lejátszva. Egyre több vélemény utal arra, hogy a következő bő fél esztendő az meghatározó lesz a Pruton túli ország jövőjét vagy közeljövőjét illetően. Mennyire indokolt ez a típusú perspektíva vagy kivetítés?
Valóban rendkívül fontos Moldovának, következő fél év, hiszen a parlamenti választások határozzák meg, milyen kormány lesz jó fél év múlva, és a kormány mégiscsak nagyobb illetékességgel rendelkezik, mint az államfő Moldova köztársaságban. Moldova egy félköztársasági berendezésű demokrácia, ami azt jelenti, hogy a köztársasági elnök nagyjából olyan hatalommal rendelkezik, mint Romániában, vagyis a hadsereg főparancsnoka irodája készíti el a biztonsági és külpolitikai stratégiát, tehát kinevezi az állami méltóságokat, tehát jelentős befolyása van a politika menetére, de mégiscsak az aktuális politika folyamatokat a kormány irányítja és ellenőrzi.
Az a kormány, amely most pillanatnyilag hát újra szervezés küszöbén áll, hiszen Maia Sandu megígérte, hogy a mondjuk hogy kritikaként is felfogható ellene szóló szavazatokat is figyelembe véve átszabja a kabinetet.
Igen, így van, és a leendő miniszterek személye majd iránymutató lesz, hogy miféle reformokat szeretne a kormányzat, hiszen nagy szüksége van reformokra. Az, hogy az orosz párti szavazatoknak az aránya ilyen magas volt, persze elsősorban betudható az orosz befolyásnak, meg annak, hogy van egy mentalitás Moldovában, amely félelemre alapszik a moldovaiak. Nyugatinál magasabb arányban félnek járványtól, háborútól, nyomortól. Ezt használták ki ugye az orosz propaganda, mert például azt hangoztatták, hogy ha Moldova az EU tagja lesz, akkor háború fog kitörni, ami egy durva eltúlzása a helyzetnek. De az orosz párti szavazatok magas aránya annak is betudható, hogy le van maradva az ország a reformokkal, de hát a vidéknél le van hanyagolva. Magas a munkanélküliség, alacsony az életszínvonal, gyenge az infrastruktúra, rossz az adminisztráció, sorolhatnám. És ezt Maia Sandu elnök is bevallotta, kijelentette, hogy az igazságügy reformra szorul, sőt azt is mondta a választási kampány során, hogy itt az ideje, hogy az igazságügy fölébredjen. Tehát sikösek a kapacitásai az országnak, kevés a szakember, kevés az eszköz. Ezért valamilyen prioritást kell létrehozni a reformokban, ki kell válogatni a fontosakat.
Lehet, hogy nem az igazságügy lenne a tehát voksszerzés szempontjából a legindokoltabb pászma.
A hatalmi szempontból, igen, politikai szempontból, mert az Alkotmánybíróság nem követi, hogy mondjam, a kormányzat politikáját mindig, tehát Maia Sandu egyik problémája az volt, hogy ugye az alkotmánybírók meg a bírói kar egyáltalán nem csapott le megfelelően a korrupcióra és a orosz befolyásra, az orosz ügynökökre, az ügyészségeket is beleszámítva. Tehát hatalmi szempontból igen, én azt hiszem, hogy gazdaságilag más reformok lennének égetőek, ha itt van például az adó és vámügyi reform, a külföldi nyugati nagyvállalatok siralmazzák, hogy milyen diszkriminatív és nehéz boldogulni a moldovai adórendszerben. Többek között ezért is kerülik el Moldovát a nyugati befektetők. Tehát van Moldovának egy csatlakozási menetrendje az Európai Unióhoz. Ennek van vagy 40 fejezet, mindegyik fejezet reformokat igényel, parlamenti szavazást, és tégető lenne neki fogni már. Most ezzel kapcsolatban mondanám el, hogy maga választási kampányban kiderült, hogy mennyire feszült a belpolitikai helyzet, milyen erős szakadás van a társadalmon belül, kelet és nyugat között, és hát szerintem egy radikalizálódott belpolitikai légkörben nehéz bármilyen reformot végrehajtani, ugye, hogyha az ellenségeskedésen van a hangsúly, és nem az együttműködésen. Ezért Maja Sándornak dolga lesz az elkövetkező fél évben, hogy itt csökkentse belpolitikai feszültséget, tehát békülékenyebb hangot is, meg azt hiszem, mert neki tudatában van, mert tegnap este például egy tévénynyilatkozatban oroszul is megszólalt, mint egy gesztus téve a Moldovában élő kisebbségeknek, akik elhanyagolva érzik magukat, hogy finoman fejezem ki magam. Hát ezek lennének a feladatok, a feszültségek csökkentése, a reformok felgyorsítása. Én úgy látom, hogy tél az kritikus lesz Moldova számára. Térségünkben egy ország mindig meg van ijedve, hogyha jön a tél, mert mi lesz a gázárakkal például.
Még akkor is, hogyha Románia akár masszívan rásegíthet erre a szezonra, nem csak ezúttal, eddig is létezett energetikai kommunikáció.
Igen, tehát ilyen területen jó hírek vannak. Decemberben beindul a Törökország felől azeri gáz vezetékeken. Megépült a görögországi Alexandrupoliban egy gázinterkonnektor és egy Csepostat gázterminál, úgyhogy most a balkáni vezetéken keresztül gáz fog érkezni Moldovába is, Magyarországra és Romániába, Szerbiába is, ami ugye a moldovai szükségeknek jó felét azért ellátja, és Románia felől pedig villamos áram fog érkezni, úgyhogy remélhetőleg most megvan a megalapozott remény arra, hogy nem lesz gond télen Moldovával, annak ellenére, hogy az oroszországi gáz energiaszállítmányok minimálisan csökkentek, gyakorlatilag csak a szakadály területen lévő kucsurgáni erőmű kap nagyon mennyiségben most orosz gáz egy ukrán vezetéken keresztül, ami viszont még mindig ellátja a moldovai köztársaságok egy jó részét árammal. Tehát ez egy hosszabb folyamat lesz az energiafüggetlenedés, és itt említenem meg ezt az érdekes dolgot, hogy sokan azt hiszik, hogy jöjjön most azeri gáz jön, meg román áram, és akkor az orosz befolyás csökkenni fog. Ez egy hosszú távú történet, az orosz befolyás. Mondanék egy példát, tehát az gáz, amit az azeriak küldenek Törökországon keresztül, abba belecsempészik az azeriek cseles módon az orosz gázt is. Tehát az azeriek kapnak Oroszországba gázt, ezt belekeverik a saját gázukba. Tehát az orosz befolyás átalakul, lesznek közvetítő ügynökei az orosz befolyásnak. Csökken az orosz befolyás, de megmarad például energiaügyekben.
A párt, a Maja Sandu mögé felsorakozott PASZ nevű formáció mennyire tud úgy nyitni, hogy a többi kisebb nyugatorientált alakulatot is beemelje maga mellé, és ekként legalábbis a kormányzást némileg megkönnyíteni, illetve hát felkészülne valójában a jövő nyári parlamenti kortes hadjáratra, mert azt azért nem kell nagy fantázia elképzelni, hogy ugyanaz a dihotómia fogja meghatározni Moldova köztársaságot fél év múlva, hogyha megint urnákhoz szólítják a populációt.
Fején találtad a szöget, mert a jelenlegi felmérések szerint a Maja Sandunak a pártja, a kormánypárt, a PASZ 35% körül van, de nagyon eltérőek a moldovai közvéleményfelmérés eredményeik, mert ezt is propagandának használják, sajnos odaig jutottunk, nem csak Moldovában. Ugye Moldovában a Moldova feje fölött egy információs hadviselés van. Tehát bizonytalanak ezek a felmérések, de könnyen meg lehet, hogy a jövő évi választások után koalíciós partnere lesz szüksége a PASZ pártnak. Ezért volt nem túl hatékony szerintem az a kampánystratégia a Maja Sandu részéről, hogy csak a saját magát és a PASZ nevezte meg, mint Európa barát csoporttudósulásnak, illetve politikusnak, és a többieket az pedig orosz bérenceknek bélyegezte meg, hiszen van még egy sor olyan politikai alakulat, amely szívesen részt venne egy európai uniós csatlakozási folyamatban, hogy így mondjam. Itt van például a harmadik legnagyobb szavazat kapó Bajci Fohot polgármester Renato Ussati, aki 14%-ot kapott a elnökválasztás első fordulójában. Hát az ő szavazóbázisának kb. A fele Európai Uniós tagságot akar. kár volt Uszatit szatanizálni, hogy így mondjam, ilyen ördökként lefesteni, hiszen a szavazóbázisára kell számítani a jövő évben. Öltem például a Csebán, a kisinai polgármester, aki egy kis szocialista pártot vezet, ők is akarják az Európai Uniós csatlakozást, vele is konfrontatív volt Maja Sándor. Én arra számítok, hogy ez a hang nem tompolni fog, és inkább az együttműködést keresik majd Sándorék. Mi rengeteg dolguk van, csak a felsorolásból kitűnik, hogy fél év alatt mi mindent kell tegyenek ők.
Említetted a kisebbségek helyzetét, amely nem föltétlenül irigylésre méltó, illetve hát több mint gesztus értékű lépéseket kell majd tenni az ország északi részén, inkább tömörülő oroszok, illetve a déli rész egy bizonyos zónájában található gagauz közösség irányába. Ezt meg tudják úgy lépni, hogy hát nem fogják eltántorítani az eddigi voksolók nagy részét, ugye ahol 80-90%-ban Szándó ellenes opciók voltak, de hogy legalább az ottani bizonytalanokat valahogy becsatornázzák, valahogy maguk fele fordítsák. Van erre esély, vagy igazándiból ott kéne erősíteni, ahol már jól állnak, vagy netán billegő tartományok, illetve országrészek vannak?
Az erőviszonyok olyan kiegyensúlyozottak az orosz pártiak és a nyugat pártiak között, hogy mindenképpen erősíteni kell minden területen, ha győzni akarnak Sándorék. Itt jegyezném meg, hogy az oroszok már nagyon kevesen vannak Moldovában, valamikor valami 20%-on álltak, még 30 évvel ezelőtt, most már csak 2-3% a lakosságnak orosz, viszont orosz nyelvű a Moldovában élő ukránoknak a nagy része, ugye van kb. 5-6% a lakosságnak ukrán, a gagauzoknak a nagy része is orosz nyelvű, meg a bolgároknak a nagy része is, érdekes módon orosz anyanyelvűek. Hát van több mint 200 000 gagauz, meg több mint 100 000 bolgár még a Moldovai Köztársaságban. Kisebbségek száma erősen megcsappant. Hagyományosan jó volt az együttlét, nem csak a szovjet időkben, hanem az előtt is. Nem voltak különösebben éles különbségek. Ott a szári telepítési politikának egyik lényeg az volt, hogy nem tömbben telepítette le a kisebbségeket, hanem mozaikszerűen, ezért gagauzok voltak egy kivétel. Ezért nem alakult ki valami központilag irányított nacionalizmus a kisebbségek meg a többség részéről sem. Tehát ez viszont megromlott az elmúlt időben. Nyilván van itt egy ideológiai háttér, kelet és nyugat közötti küzdelem. Vannak kellemetlen történelmi emlékeik a gagauzoknak. Ugye a 91-92-ben, mikor függetlenedett a Moldova köztársaság, akkor a kisinai kormányát meg akarta szüntetni az autonómiájukat. A gagauzok fegyveresen vívták ki, vagy erősítették meg az autonómiájukat. Tehát van azért valami terhelés a történelmi részről, de alapvetően megvennének a feltételek a békés együttélésre a hagyományok alapján. Mi fog történni? Hát van lehetőség arra, hogy javítsák a kapcsolatokat. Ezek a kisebbségi települések el vannak hanyagolva a kormány által, alig van bármi infrastruktúra fejlesztés, elkerülik a kormánypénzek ezeket a területeket, bár a gagauz autonómia kormány költségvetésének nagy része központi kormányzati pénz, tehát ezért is csak relatív dolog a gagauz autonómia, hiszen a kisnai központi kormány forrásaiból él meg. De nem vagyok derülátó ilyen téren, csak egy példát mondjak. Alig van független újságíró Moldovában. Az újságírók nagy részét Románia fizeti, kisebb részük még mindig orosz támogatástól függ. Ugyan felszámolták az orosz barát médiát, azért vannak még olyanok, akik ilyen semlegesebb hangnemben jelentkeznek és orosz háttérrel rendelkeznek. A román médiát, ha megfigyeljük, akkor például a gagauzokról két dolgot. Vagy teljesen hallgatja őket, vagy támadja őket, tehát ezt a ördökként festi le őket, hogy milyen gonoszok és madár ellenesek, így meg úgy. Valóságban távolság sincs így, egyébként sem orosz befolyás a legerősebb ott gazdaságban, hanem a török befektetők vannak túlsúlyban a gagauz területen.
Befektetés jön-e nyugatról, János? Tehát az a gratuláció sorozat, ami ugye elhangzott közvetlenül a vasárnapi eredményhirdetés után, arra enged következtetni, hogy itt most már nem csak a biztatás, nem csak a tanácsadás, hanem a konkrét anyagi támogatás pillanata is egyre közelebb van, vagy már be is következett. A kérdésem az, hogy jön-e az a pénz? Kettő, milyen feltételek között, mennyire lesz kemény az az elvárásrendszer? És három, lesz-e annyi és időben érkező összeg, amivel az előbb listázott gondoknak legalább egy részét enyhíteni tudja a kisinyovi kormányzat?
Igen, hál' Istennek az Európai Unió felismerte, hogy mennyire fontos Moldovát megtartani nyugat oldalon. Ugye van ellenpélda Grúziában, két héttel ezelőtt egy orosz párti fordulat következett be a választások után, és még a október elején járt von der Leyen asszony, az Európai Bizottság elnöke, Moldovában is beígért egy 1,8 milliárd eurós segélyt, tehát ez egy vissza nem térítendő segély Moldova számára. Ez már egy akkora összeg, hogy meg tudja mozdítani a moldovai gazdaságot. A moldovai gazdaság nagyon alacsony szinten van, alacsony bázison. Az egyfőre jutó nemzeti jövedelem éves szinten az olyan 6000 dollár, összehasonlításképpen Magyarországon 20 ezer, Németországon olyan 48 ezer dollár. Tehát ez az 1,8 milliárd dollár Európai Uniós segély, ez már meg kell tudja mozgatni a moldovai gazdaságot. Föltételek, igazságügyi reform, adóügyi reform, amiket említettünk. Tehát nem föltételek, ezt mondjuk a diplomácia úgy fogalmazzák, hogy határozott óhaj. Tehát az Európai Unió nem az, amelyik diktálna a dolgokat, hanem vannak óhajai elvárásai. És igen, tehát ilyen tekintetben Moldovának vannak derülátásra okot adó kilátásai.
A Biden gratuláció az valamivel folytatódik? Tehát ugyanúgy kell elképzelni ezt a logikát, hogy az Egyesült Államok a jelenlegi adminisztráció örvend, szóvá is teszi, utal-e valamit?
Igen, az Egyesült Államok is tisztában van azzal, hogy bár Moldova egy kis ország, de háborús zóna közelében van, szereplő a nyugat és kelet közötti konfrontációban. Az Egyesült Államoknak is vannak segélyprogramjai Moldovában, azt mondja, a névi olyan 100 millió dollár nagyságrendben, és bár Moldova semleges ország, de azért részt vesznek képzési programokban moldovai katonatisztek, főleg Romániában. Az Egyesült Államok foglalkozik Moldovába, persze elég óvatosan, mert nem akarnak ők sem éles konfliktust Oroszországgal. Egyébként, ugye említetted, hogy ma zajlanak a választások az Egyesült Államokban, mindenféle spekuláció van a sajtóban, a Romániában is, hogy ha Trump győz, ha Harris győz, milyen amerikai külpolitika várható. Én szerintem Kelet-Európával kapcsolatban, Moldovával kapcsolatban, Romániával kapcsolatban nem lesz lényegi változás, hiszen az Egyesült Államoknak stratégiai érdeke Oroszországot fenntartóztatni Kelet-Európában. Az Egyesült Államoknak szüksége van Európára, a legfontosabb partnere gazdaságilag, biztonságpolitikailag. Az Egyesült Államoknak ugye a legfontosabb kihívás Kína és a dél-kínai tengeri biztonsági helyzet. És ebben a vetélkedésben szüksége van Európára. Európát úgy tudja megtartani, hogyha biztosítja Kelet-Európára a nyugati érdekeket. Ez az alapvető stratégiai felállás. Bármilyen spekuláció van, bármilyen színeseket mondanak az amerikai elnökjelöltek, az érdekek megmaradnak. Tehát lehetnek kisebb variációk az a kapcsolatban, hogy most hogyan kezdik el a tűzszüneti tárgyalásokat például, de például a Moldova fontossága megmarad stratégiailag az Egyesült Államok számára.
Hogyha már Pruton túli helyzetről beszéltünk, azért tekintsünk a Dunán túlra is, ott, ahol három esztendő alatt 7-szer választottak a bolgárok, úgyhogy tulajdonképpen prolongáltak egy válságból kialakult patthelyzetet. Most sem történt másként, 27-én voltak ugyan parlamenti választások, nem sikerült egy olyan algoritmust kigyöngyözni, ami kormányképes állapotot eredményezne, vagy legalábbis az eddigi hírek nem túl biztatóak. Lesz akkor 8. nekifutás? Hogy látod ezt a... Most már ugye több info birtokában, meg ugye azt is belekalkulálva, hogy közelről terep magasságból ismered az ottani állapotokat.
Igen, kicsit bocsináltam módon, mert Bulgáriában szoktam nyaralni.
De a politika nem nyaral, tehát Bulgáriában nyáron is tudsz olyan információkhoz jutni, olyan háttér értesülésekhez, amelyek birtokában azért árnyaltan és átfogóan tudod
igen,
ezt a történetet.
Igen, követem a bulgár politikát, elemzem. Igényes vagyok ilyen szempontból, nem csak az interneten olvasom a híreket, hanem skype-olok, videócsettelek bulgár újságírókkal, tehát igyekszem jól tájékozódni. Valóban a mostani bulgáriai választások során a GERB párt, jobboldali Európa párti párt győzött 25%-kal, de ez kevés ahhoz, hogy kormányt alakítson újból. Az én benyomásom szerint Washington nyomást gyakorol Szófiára, hogy a liberális PP párttal lépjenek koalícióra.
De ez még mindig, ez még mindig nem elég a parlamenti
többséghez. Még mindig nem, és valószínűleg bevesznek egy harmadik pártot is, vagy negyedik pártot is. Ez lehetnek a szocialisták, vagy egy a kisebbik török párt. Most két török párt van Bulgáriában, 11%-kal nyert a korruptnak tekintett Délján Pejevszki nevű vállalkozónak egy pártja, illetve van egy kisebb török párt, ami 7-8%-on áll, ez egy Dogán nevű úr vezeti gyakorlatilag. Tehát készülik egy koalíció, de ez a koalíció nem lesz stabil, mert a két főszereplő, a jobboldali GERB párt és a liberális Folytatjuk a változást nevű párt, igencsak komoly ellentéteik vannak. Itt például a liberálisok, akik Amerika barátok, azok fegyvert szállítanának Ukrajnának, és teljesen ítélik Oroszországot, illetve drasztikus változtatásokat akarnak az energiapolitikában. Míg a jobboldali GERB párt az inkább Németországhoz áll közel, óvatosabb az ukrajnai háborúval kapcsolatban, meghagyná a szénerőműveket, tovább folytatná az atomerőmű felújítását. Tehát ezek olyan témák, amelyeket hosszú távon nehéz menedzselni egy kormánykoalíción belül. Ami nagyon szomorú, mert Bulgáriának nagyon komoly teendői lennének ahhoz, hogy működő ország legyen. Nem tudja felhasználni az Európai Uniós segélyeket éppen ezért, mert nincs stabil kormánya.
És hát még ott van a Schengen, mint ugye nekünk is házi feladatunk itt Romániában, meg az eurozóna, ez is egy majdnem endless történet. A legújabb céldátum az 2025. január 25-e lenne, de gondolom, hogy startból elkönyvelhetjük, hogy ez is már arrébb fog tolódni sajnos.
Hát sokat fog alakulni ez az eurós tagságdátum, tehát az, hogy bevezessék az eurót Bulgáriában, mert az elmúlt években igencsak csökkent a bolgár áruk versenyképessége külföldön, lévén, hogy majdnem négyszeresére emelkedtek az energiaárak. Tehát a bolgár ipar, energofág igen nagy arányban használnak fel energiát egy egységnyi áru termeléséhez, vagy kétszer annyit, mint egy nyugat-európai államban. Nagyon megdrágultak, és ha az eurót bevezetik, akkor versenyképtelenség növekszik Bulgária részéről. Ellenmond ennek az, hogy az euró bevezetése kedvezni a turizmusnak, ami ugye a harmadik vagy negyedik legnagyobb jövedelemforrás az országban. Kép összetett, az euró bevezetése egyébként is részben ilyen propaganda célokat szolgálta, mind a jobboldali, mind a baloldali, baloliberális nagypárt részéről. Hát most jön a felébredés periódus a Bulgáriában, amikor muszáj lesz, kötelező lesz gazdasági észszerűséget szem előtt tartani politikai döntéseknél. Éppen azért, mert megadult az infláció, mert felelőtlen módon bérkiáramlással próbáltak gazdaságot ösztökélni, tehát megnövelték a béreket, több mint kétszeresre emelkedtek beont években. Ezzel próbálták húzni a vásárlóerőt, és a vásárlóerővel a gazdaságot, de hát ezt mindenki tudja, kiszakítő, hogy ha csak a vásárlóerőt növekszik, attól nem fog nőni a gazdaság hatékonysága, és hosszú távon nagyon komoly problémák lesznek, inflációtól elkezdve, versenyképesség csökkenés, stb. Tehát itt most már komolyan kell venni a gazdasági ügyeket, és hát elét is egy stabil kormányra lenne szükségem az országnak. Hát ez, most én kevés kilátást látok.
Ezekre a gazdasági jellegű lépésekre ugye kell egy adag rizikófaktort is bevállalni. Erodálódna az amúgy sem túl stabil politikai tőke, és hát ott van az, amint egy 20%-nyi nyíltan orosz pártiságot felvállaló politikai tábor, amely valószínű, hogy kihasználna bármilyen kevésbé sikeres, vagy akár kudarcba fulladt próbálkozást. Az, hogy van egyfajta orosz beavatkozás továbbra is, meg szándék, akkor ha Moldovával együtt, nem egy csomagban, de azért mégiscsak egy nagy régióban tekintjük ezt a két állapotot, mi az, ami ugyanúgy működik egy Kremlbeli recept szerint, és mi az, ami sajátosan bulgár kézikönyvként működtethető, ha az orosz befolyást tárgyaljuk?
Nagyon komoly tartalékai vannak az orosz befolyásnak. Bulgáriában a bolgárok felmérések szerint 60%-a rokon szenvez Oroszországgal. Volt egy ugye manipulált történelem magyarázat az elmúlt évszázadban az országban, hogy Oroszország kétszer is felszabadította, vagy többször is felszabadította Bulgáriát. Azt kifelejtjük, hogy ugyanakkor le is igázta a felszabadítás után rögtön országot orosz hatalom. Említhetném például azt, hogy az idén nyáron egy orosz barát pátriárkát választott meg a bolgár szinódus, a bolgár ortodox egyház élére, ami sok mindent jelez. Erős az orosz jelenlét, tehát mintegy 300 000 lakást vásároltak főleg a tengerparton orosz állampolgárok. Képzeljétek csak ezt el, hogy mi rengeteg orosz turista todulna oda, ha volna rá lehetőség. Most ugye direkt repülőjárat nincs Moszkva és Bulgária között, áttételekkel Isztambulon keresztül repülnek Bulgáriába. Van egy nagyon orosz befolyás, gazdasági is, még mindig, tehát például az ásványvíziparban van erős orosz jelenlét, ki gondolná. De hát egy Bulgáriában töltöm a nyaraimat, sajnos tele van a kisváros, ami mellett én élek. Vannak a falak Z betűs feliratokkal, falfirkákkal, ami ugye az orosz szimpátiát jelzi. Lépten nyomon lehet találkozni orosz hatással, meglepetésemre a helyi kábel tévék csatorna választékából nincsenek iktatva az orosz adók. Angol nyelvű az RT is benne van a kábelcsoport kínálatában. És hát említetted az orosz pártokat, most már több mint 20%-on vannak. A legnagyobb orosz párti csoportosulás, a Vazdes Dénia, az új elszületés nevű párt, az most ilyen 13%-ot kapott, de még van vagy két kisebb orosz párti csoport is a parlamentben. Ezek vehemensen orosz pártiak, tehát durva módon orosz pártiak, be kell szüntetni a Ukrajnának adott segítséget, például ezt hangoztatják. Ugye nagyon alpári módon támadják a kormányzatot is a nyugat barátával. Úgyhogy várható egy kielezett ideológiai információs háború Bulgáriában is, ami hosszú távon szintén hozzárul a belpolitikai bizonytalansághoz.
Csökken az érdeklődés, ugye nem is csoda, hogyha állandóan urnákhoz szólítják a szavazópolgárt, akkor ha nem látja ennek konkrét kézzelfogható eredményét, elfordul a közélettől. Most 38%-os jelenlétet jeleztek, ami pár százalékkal azért nagyobb, mint a nyári neki buzdulás vagy próbálkozás. Mi várható, vagy legalábbis hogyan látod ezt a polgárválasztó és politikum viszonyát tovább? Elfordulás, közömbösség lesz, vagy el kell érni egy mélypontot, és onnan aztán valamilyen módon, ha még lehet tematizálni egy-két kényes kérdést, és azt napirenden tartani, elkezd aktívabbá válni a társadalom, mert nem csak az a gond, ahogy én látom innen, hogy nem tudnak koalícióra lépni, nem tudnak kormányzóképes koalíciót, vagy nehezen tudnak összehozni, hanem hogy a legitimitása is tulajdonképpen egy ilyen hatalomra került képletnek kérdéses, mihelyt ilyen csekély a részvétel a szavazásokon.
Igen, így van, 30%-valahány volt a szavazói részvétel a mostani választásokon. Én nagyon alacsony arány, egyetértek, hogy ez gyengíti a kormánynak a hitelét. Hát több mint 7 előrehozott szavazás volt az elmúlt 4 évben, amelyek eleve úgy kezdődtek, hogy tömegtüntetések voltak a nagyobb városokban 2020-ban az akkori kormányzó GERB jobboldali párt korrupciója ellen. Tömegtüntetések hatására mondott le a Borisov kormányfő, és jelent meg ez a progresszivista liberális PP párt. Ez a rövidített neve pártnak, egyébként
folytatjuk a változást.
Igen. Hát a háttérben zajlik egy küzdelem, most ezt a liberális PP pártot támadja az egyik török párt, kiderült, hogy a liberálisok ellen is vannak korrupciós vádak, amik nincsenek bizonyítva. A liberális párt küldte annak idején, hogy delegálta a lámparancsnokot, aki most nem van tartóztatva. Sajnos ez egy ilyen balkáni történet, hogy a korrupció ellen föllépők soráiban is, ha kutakodunk, van korrupció. Nem egyedül van a Bulgáriában. De a háttérben zajlik a meccs, tehát a politikai küzdelem, így a leggazdagabb bolgár most a Damaskov testvérpárt, akiknek tiszteletre méltó módon sikerült kialakítaniuk egy állategészségügyi vállalatot. Az Egyesült Államokban is vannak gyáraik, és az Egyesült Államok is támogatja ezt a testvérpárt. neki körülbelül 4 milliárd euróik van, és most elkezdtek nyugatbarát médiát támogatni. Eddig a média inkább az oroszbarát oligarchák kezében volt, az említett török pártvezér Pécki kezében, illetve volt egy Boskov nevű bolgár oligarcha, aki most letartóztatva van korrupció miatt. Tehát korrupciós ügyek kell sikerült valamire háttérbe tolni az oroszbarát oligarchákat, és most érezhetően van egy ilyen nyugatbarát fordulat a bolgár médiában, lehet ezt remélem meg lesz a hatása. Az országnak jobb sorsa kellene legyen. Sajnos az európai segélyek, finanszírozás, kölcsönök sem érkeznek megfelelően. Ezen a területen is egy fordulatra lenne szükség, remélhetőleg a következő kormány hatékonyabb lesz. Bulgáriának a érdekérvényesítési képessége elég gyenge Brüsszelben.
Hát nem, nincs egyedül a térségben, azért ha körbenézzünk, az északi szomszédja sem villog különösképpen. Van egy mosolygós és hát szállára, meg protokoll fotókon nagyon jól mutató államfőnk, de én azért megmerem kockáztatni, és nem azért, mert a mandátum vége felé tart, de hogy Johannis nem mutatott fel túl sok vívmányt, meg hát a kormányaink sem tudtak minden esetben helyzetet kialakítani és képviselni bizonyos álláspontokat, de valószínű, hogy ez a, nem tudom, így a nagyobb régiónak a sajátja lesz középtávon, hogy föl kell nőni ahhoz a helyzethez, amikor már tudatában vagyunk a saját erőnknek, hatáskörünknek, szerepünknek, és akként működünk nemzetközi szintéren.
Igen, de hát politikai gazdasági erőt nem csak Bulgáriában, hanem országainkban is, hogy így mondjam, elmarad a várakozásoktól. Nem sikerül egy konzekvens stratégiát kidolgozniuk, a modernizációs stratégiát. Azért lássuk be, nem érdemes csak rajtunk elverni a port, hogy így mondjam. Lássuk be, hogy egy kis ország nem nagyon tud hosszú távú stratégiát kialakítani, lebonyolítani, modernizációs stratégiát. Annyira le van kötve rövid távú, középtávú problémák, amíg annyira függ a külföldtől, tehát az a nemzeti jövedelem több mint a fele exportból származik, mint Magyarországon, Romániában, Bulgáriában, inkább csak az egyharmada. És hogyha az Európai Unió gyengélkedik gazdaságilag, akkor mi is gyengélkedünk sajnos majdnem szabályszerűen. Egyébként is valljuk be őszintén, az Európai Unió szolgáltatott nekünk modernizációs stratégiát. Az Európai Uniós projektek, mert ezek futnak ki több mint 4 év távlatban, ezek a mindenféle zöld energia, zöld mezőgazdaság projektek. Most éppen ezekkel van probléma, hogy kiderült, hogy a zöld mezőgazdaság, a Green Deal nevű projekt nem sikeres, ezt maga az Európai Bizottság is bevallotta, keresik az utat. Számunkra azért fontos, mert ugye mi azért mezőgazdasági termelő országok vagyunk. Annyira nem sikeres ez az európai modernizáció, hogy most már erőteljes tüntetések is zajlottak. Nem csak Bulgáriában, az Európai Uniós politika ellen. Változásra van szükség, csak ezt mondhatom.
Ezt a változást fogjuk majd nyomon követni Bulgáriában, illetve a Moldova köztársaságban az elkövetkező hónapokban, mert vélhetően felgyorsulnak időnként események, lesznek ugyan megtorpanások, de azért ezt a nyugatorientáltságot, a felzárkozás szándékát egyre markánsabban véljük felfedezni mindkét országban, a maguk ritmusában persze, és lesz azért még beszélgetni való és átbeszélni való a tetőteraszon ilyen szempontból is, mert ha a saját romániai közeljövőnket próbáljuk firtatni, akkor óhatatlanul legalább lábjegyzetek szintjén szükségünk van a szűkebb környezetünk esélyeinek a latolgatására és elemzésére is. Köszönöm szépen Barabás T. Jánosnak, hogy itt volt velünk, és akkor, amint említettem, János, visszavárunk, akkor, amikor már megint aktuális lesz egy helyzetelemzés, egy perspektívaértékelés, egy esélylatolgatás. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Nagyon szívesen, viszont hallásra.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal holnap jelentkezünk legközelebb a már megszokott időben, vagyis a 6 órás hírek után közvetlenül a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.